Várak Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a visegrádi várnak a középkorban is fontos reprezentatív szerepe volt, hiszen a magyar királyok egyik leggazdagabb palotája állt itt, emellett pedig politikai és hadászati jelentőségesen volt elhanyagolható. Utóbbi szerepét egészen a 17. század végéig megőrizte. Témánk: várépítészet a 13. és a 14. századokban.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Köszöntjük a mikrofonjaink előtt mai vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a szerkesztő urat, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Keresztes úr, mielőtt a mostani témánkra térünk, tartsunk egy rövid emlékeztetőt, ahogy ezt már a hallgatók megszokhatták, és pár mondatban foglaljuk össze a múltkori beszélgetésünk főbb részeit.
A múltkori beszélgetéseink a kisvárakról szólt, és ennek következtében felsoroltam egy pár kisvárat Erdély területén, de el kell mondanom ezzel kapcsolatban egy pár elméleti kérdést, és pedig azt, hogy 1977-ben megjelent Fügedi Erika és Engel pár könyvei, amelyekben összeállították az 1477-ig a forrásokban említett várak jegyzékét. Nyilvánvalóvá vált, hogy van egy erődítés típusunk, amely elsősorban kisméretű földvárakat jelent, olykor, de nem mindig föld, fa, sánc övezi, de van köztük a sáncon belüli kőépítmény, torony is. Történeti forrásokban ezek a várak nem fordulnak elő, bár azonosíthatók az oklevelekben földvárak, pogányvárak, várhelynek, locus castri, toronyhelynek nevezett földrajzi helynevekkel. Nem ritka a motte típusú, azaz a mesterséges dombra épült erődítmény, hasonlóan Európa más vidékeihez. Fontos a keltezés kora, a kerámia leletek alapján a 12.-14. századra datálták őket, Miklós Zsuzsa ezek kutatója ezeket az erődítés típusokat a korai birtok gazdálkodás kialakulásával, azok lakóépületeivel hozta kapcsolatba. Kialakult egy olyan nézet, hogy a kisméretű általában palánkkal, sánccal, árokkal védett, gyakran kőből épített toronnyal, lakóépítményen rendelkező kis erősségek egy korai, az igazi várakat megelőző, azoktól eltérő rendeltetésű csoportot alkotnak. Az okiratokban nehezen meglelhetők, mert a várak a 13. században, sőt azelőtt is, nem voltak birtok központok. A váruradalma kialakulása az Anjou korra esik Magyarországon. Az anyaországi szakirodalom a kisvár elnevezést használja, Feld István Miklós Zsuzsa, Kubinyi András és mások. Ezt a vártípust nevezhetjük-e várnak, ez itt a kérdés. Azaz, ez az erődített hely várnak számítható-e valójában? Van, aki kisebb területű megerősített helynek, árokkal és sánccal megerősített földesúri lakóhelynek, illetve kisméretű erősségnek nevezi. A kisvárak esetében a legfontosabb a keltezés. A jelenlegi kutatások alapján a legvalószínűbbnek az látszik, hogy a 12. és 13. század között léteztek, de ezt sem lehet tökéletes biztonsággal állítani, sem azt, hogy a meglévő várak éltek tovább a 14. századig, vagy pedig ilyenek addig is léteztek. Nem tudjuk egyértelműen funkciójukat sem meghatározni, azaz lakóhelyek voltak-e, vagy mencsvárak. Az utóbbi esetben azonban nagyon kevés embernek szolgált védelmül, kis terjedelme miatt. Bizonytalan a birtok igazgatással való kapcsolatuk is, bizonytalanság az építetőkkel való viszony, a kapcsolatok a nemzetségekhez, vagy pedig a nagyobb birtokosokhoz, vagy más ilyen vadászati központokhoz is kapcsolhatóak. A 13. században a várépítészetben minőségi változás következett be, a kővár elterjedésével válik a tatárjárás utáni időszak jellemzőjévé, és teszi a kisvárak szerepét jelentőktelenné. Az a kritérium, amely megkülönbözteti az engedély köteles várakat azoktól az erősségektől, amelyek építéséhez nem kellett engedély, feltehetően a század második felében terjedt el, csak az engedély köteles várak tartozhattak a becsüjegyzékek értelmében kővárakhoz. A castrum elnevezés a középkorban ezeket a várakat illette meg, ezek válnak később uradalmi központokká. Az árpádházi uralkodók intézkedései nyomán Erdélyben is felgyorsult a feudalizálódási folyamat, a királyi birtok mellett megjelentek és gyorsan fejlődtek az egyházi és világi hűbéri tulajdon, amely a királyi adományokból, de főként a paraszti földek kisajátításából származott. Állandóan erősödött a feudális tulajdon, a nemesség növeli befolyását a központi hatalommal szemben. 1222-ben második Endre, azaz András király kiadta az alanybulát, amely Európa területén a Magna Carta 1215-ös föld nélküli János által kiadott okirat után a második, melynek értelmében a nemesség pénzügyi, jogi és közigazgatási jogokat kapott, és pedig a főurak felléphettek a király ellen is. A nemesség várakat épített, és a saját csapatokat szervezett, sokszor szembeszegülve a királlyal is. Központi hatalommal, és ezt láthatjuk későbbi királyaink, Károly Robert vagy Luxemburgi Zsigmond esetében is. Múlt alkalommal beszéltünk az erdélyi kisvárakról, így beszéltem Nyárád Remetéről, Parajdról, Székelyvarságról, Firtosvárójáról, Székelyudvarhelyi Budvárról, a Csíkszentomokasi Vársarkáról, Csíkrákosi Pogányvárról, a Csicsói Várról, Csíkzsögödi Várhegyről, Tusnádhürdői Vártetőről, Csepsi-Büszkádról, kétszer ismert itten van ugye az Alsó-Solyomi Kővára, a Vápavára, Oldszemről és Szacsvai Várhegyről is beszámoltam.
Keresztes úr, mikor indult az engedélyezett várépítés, és ki bocsáthatott ki engedélyt?
Ami a kezdeteket illeti, egészen a frankok koráig kell visszanyúlnunk, amikor a későbbi úgynevezett érett középkori állam megszilárdul, ez leginkább a 8-9. Századokat jelenti, kialakult az a nézet, hogy az ország legfőbb birtokosa a király. Eleinte már nem is építhetett erősséget, csak ő, idevágó első forrásaink Kopasz Károlyhoz kiuralkodott 840 és 877 között, tehát ezek a források Kopasz Károly kapcsolódnak, aki 864-ben adta ki az úgynevezett Pisztreszi ediktumot, ebben többek között a birodalma területén épülő várak emeléséhez feltételként királyi szóbeli jóváhagyást követelt meg, és a felépült várat azután veszély vagy egyéb szükség esetén köteles volt az építető, az uralkodó vagy a terület grófja előtt megnyitani. Az engedélyezés első írott nyomai a 11. században lelhetők fel, 1300 tájáról Akitániából, 1091-ből pedig a normannoktól meghódított Angliából származnak. Ha pedig a közép-európai régió felé fordulunk, akkor a 13. századig kell várnunk. Az 1275 teán datálható Augsburgban keletkezett úgynevezett sváb tükör már Kerek Perec kimondta, hogy ítélettel lerombolt vár újjáépítéséhez is uralkodói engedélyre van szükség, és aprólékosan szabályozta a magyarországi, gyakorlatban szinte ismeretlen várhűbér minden részletét. Az építéshez, újjáépítéshez, tehát romboláshoz kellett a királyi engedély is. Az a személy, aki egyszer uralkodói adományt kapott, a családja a fiági kihalásáig alkalmasint évszázadok századokon át birtokolhatta azt, mivel a vár és a hozzá tartozó birtokok, falvak vagy révek, vámok alkotta uradalom, politikai befolyást jelentett, építésük a magánbirtokok számára szaporodásakor 13. században fellendült. Persze a kezdetek sem mellékesek, ahogyan a korai magyar állam berendezkedett, azonnal megindult a várak építése is, ezek az utókor által ispáni váraknak nevezett föld- és faszerkezeti erősségek voltak. Ezek képezték az ispánságok, a várispánságok és vármegyék központját. Ebből következett az is, hogy az első időkben csak a király emelhetett várakat nálunk is. Természetesen a 11. századtól fogva létező magánbirtokos réteg is valamiféle nemesi lakóhelyeken élt, de házakat, palotákat nem ismerünk pontosan. Alig, hanem már ekkortól fogva udvarháznak nevezték azokat az objektumokat, amelyekben ők éltek. Azokat a magánvárokat pedig, amelyeket romjaikban ma Kárpát-medence szerte megláthatunk, zömében nem a korai századokban, hanem a 12. század végétől, illetőleg a 13. század első harmadától kezdték építeni. Korai és közvetett forrásokban, mint például Anonymus-tól is tudható, hogy a várak emeléséhez minden esetben a király jóváhagyására lehetett szükség, ami azonban a kor szokásainak megfelelően még szóban történhetett. Az első írott oklevelek az 1240-es évektől őriztek meg efféle engedélyeket, feltehetőleg nem függetlenül a tatárjárás hatásaitól. Ezek a várak azonban meglepő módon jobbára nem a tatároktól fenyegetett keleti, hanem a nyugati határ szélén épültek, ebben erős befolyással bírt az éppen akkor az úgynevezett Babenberg örökségért folyt osztrák-magyar háború. A történet az Árpád kor utolsó 3-4 évtizedében indul, nagyjából az 1260-as évektől, amikor IV. Béla és fia, a későbbi 5. István között polgárháború zajlott. Egyre másra találkozunk olyan jelekkel, amik arra utalnak, hogy épültek olyan erősségek, amelyekről Béla királynak és udvarának nem volt tudomása. Számuk a század végéhez közeledve egyre emelkedett, és alig 2-3 évtizeddel később, nagyjából 1321-ig bezárólag első Károly király hosszú háborúskodás után szerezte vissza országa felett a fennhatóságot. A harcok során sok tucatnyi vár tűnik fel a forrásokban, amelyek zöméről feltehető, hogy nem a háború éveiben, hanem még a 13. században épültek. Most itt feltevődik a kérdés, hogy ezek az épületek vagy várak, amelyek megépültek korábban, miért nem roboltatta le ezeket első Károly Anzsú király, ahogy más helyeken, például nyugaton ezt megtették. Károly felismerte a váraknak a területi hatalomban játszott szerepét, és az elfoglalt erősségekből a királyi hatalom támaszpontjai lettek. Alig-alig adományozott belőlük, mert nem kért vérrel szerzett hatalmának a csorbításával. Így gondolkodott a várépítésről is, az 1330-as évektől egészen a mohácsi csatáig tartó két évszázadból alig másfél száz építési engedély maradt számunkra, és különösen kiemelkedik közülük Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyásnak a kora. Tehát ez a másfél száz szám azonban csak első pillantásra tűnik szerénynek, ha magyarországinak nagyságrendi nagyobb forrásanyagokkal rendelkező Angliát nézzük, például akkor a számarányuk az nem, a magyar területen épült váraknak a számaránya nem is olyan rossz. Az utóbbiból ugyanis 1127-1622 közötti időszakban a legújabb és teljességre törökvő kutatások eredményenként 598 engedély szövege ismeretes. Várépítési engedélyt minden esetben király bocsátotta ki, más országos méltóságviselő, báró, alkalmasint kormányzó ilyen joghatással nem bírt, és ebbéli jogát tudomásuk szerint egyetlen középkori királyunk sem ruházta át senkire. Mindegyik engedély pontosan megnevezte azt az elnyelős szemét, esetleg annak leszármazóit is. Akadnak engedélyek, ahol az adományos érdemeit is elősorolják, mivel a különös királyi kegyet kiérdemelte. Aztán következett az igazán hivatalos rész, az engedély leírása. Magyarországiak zöme általános jellegű, azaz a megadományozott szemér bármelyik birtokán építhetett egy várat, és itt egy vár építéséről volt szó, két vár építését engedő oklevelet csak egyet ismerünk Zsigmond királytól, aki 1399-ben engedélyezte Perényi Péternek két vár építését. Kisebb számban, de vannak olyan engedélyek is, amelyek fontos megnevezett birtokán, birtokra szólnak. Ilyen esetben nagyobb a valószínűség, hogy a király mellett a kezdeményező a birtokos volt, és kérelmére a király hozzájárult az építkezéshez. Egyik legkorábbi 1460-ban való, például a mára Maros megyei Dolha birtokán adott engedély, amelyet Mátyás király írt, és itt úgy írja le, hogy kőházat építhet az megrendelő. Itt fel is olvasnám, hogy mi szerepel ebben az oklevélben. 1460. november 11-én adták ki, és a király úr Lőrinc Deák által közvetített saját parancsából olvasható. Mi Mátyás, Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, stb. Királya, emlékezetül adjuk jelen oklevelünkkel, és mindenkivel tudatjuk, akit illet, hogy részben hívünk nagyságos Szapolyai Imre kincstartó és állatatos hívünk vitézlő Dolhai Ambrus érdekében tett kérelmére, részben pedig tekintettel ezen Ambrus megbordítása boldogult atyánknak, a néhai János nagyúrnak, Beszterce örökös grófjának, valamint felségünknek és Magyarország szent koronának minden időben és helyen lehetőségeihez mérten tanúsított szolgálataira és hűségére, különös királyi kegyünkből, jelen oklevelünk erejével megengedjük neki, és hozzájárulunk ahhoz, hogy Dolha nevű Máramaros megyei birtokán tetszése szerint helyen kőházat emelhessen és építhessen, és azt magas, utódai örök és visszavonhatatlan joggal, más birtokjogokhoz hasonlatosan birtokolhassák ezen oklevelünk hatájával. Kelt Eperjesen Szent Márton püspök és itt való ünnepén az úr 1460. esztendejében. Egy másik levél, amit elmondhatok, az pedig Erdődi Péternek adták 1510-ben, ez egy újabb engedély, és ezt az engedélyt is felolvasnám. 1510. október 14-én adták ki, ezt már Ulászló király. Mi Ulászló, Isten kegyelméből Magyarország, Csehország, stb. Királya emlékezetül adjuk jelen oklevelünkkel, és mindenkivel tudatjuk, akit illet, hogy hívünk Somlói Erdődi Péter állhatatos kérelmére továbbá tekintettel lévén ugyanennek érdemére, melyre is hűséges, nekünk és a Szent Korona számára tett szolgálataira, számára azt adományozzuk és engedélyezzük, hogy a maga vasmegyei Jánosházán álló házát, amelyet alapjaitól maga építetett, ha ellenség törne az országra, azok háborgatásától és támadásról biztonságban legyen, kastély módjára fallal és árokkal erősíthesse, vehesse körül, erődíthesse meg, s azt maga és utódai minden más birtokjogukhoz hasonlóan örökjogon birtokolhassák mások jogainak sérelme nélkül, úgyhogy országunknak és ország lakosainknak abból az erősségből semmiféle kárt vagy sérelmet nem okozhatnak, ellenkező esetben jelen oklevelünkkel kiadott engedőjünk veszély érvényét, melyet magyar királyként használt titkos pecsétünkkel erősítettünk meg. Kelt Nagyszombatban, Gál hitvalló ünnepét megelőző hétfőn az úr 1510. esztendejében. Elmondható, hogy itt a leggyakoribb esetben ugye a megyebeli nemesek fordultak a királyhoz, valamely társuk vagy valamely területen építhető váraiknak az építéséhez, de azt is el kell mondanom, hogy több esetben megtörtént, hogy nemesek fordultak a királyhoz a jogtalanul való építkezésekhez. Többször várvillongások alakultak ki a szomszédos birtoklók között.
Melyik volt a középkori várépítészet első szakasza?
A magyarországi középkori várépítészet első szakaszának tárgyalását az ispánsági várakkal kell kezdenünk. Az államalapítást követően ezen erősségek rendszerén nyugodott az uralkodó hatalma, és ezek mint ország igazgatási egységeit alkotó vármegyék és az ispán vezette haderőt biztosító várispánságok központjai. Igen sokrétű adminisztratív gazdasági feladatot láttak el, voltak ugyanakkor olyan ispánsági várak is, amelyek nem kapcsolódtak közvetlenül egy-egy vármegyéhez, de kifejezett határvárakról is beszélhetünk az Árpád korban. Míg korábban sokan csak külső veszély esetén menedékhelyként szolgáló építményeknek tekintették ezeket a várakat, ma már egyre több helyen kerülnek elő bennük olyan építmények, maradványai, amelyek állandó lakottságukra utalnak. A kőépítmények főleg az ispánok lakóhelyének értelmezhetők, elsősorban számukra épülhettek az erősségek első templomai is. Emellett raktárépítmények, magtárok nyomait is ismerjük, nem tudjuk ugyanakkor, hogy e várak milyen további védelmi berendezésekkel, fából készült melvédekkel, netán kapukat védő tornyokkal is rendelkezhettek. Hadászati értéküket is nehéz megítélni, ostromokról is nem maradt fenn részletesebb beszámoló. A sáncok minden esetre folyamatos karbantartást igényeltek, később gyakran új faszerkezetet vagy habarcskötéssel kőfalakat emeltek ezekre a védő vonalakra. Az utóbbira elsősorban már a 12. századból ismerünk példákat, bár néhány esetben már korábban is számolhatók masszívabb várfalakkal voltak ugyanis olyan várak, ahol nem csupán az ispán tartotta a székhelyét, ezek egyúttal a püspökségek és a prépostságoknak is központjai lettek. A legtöbb 13. századi erősség azonban kétségtelenül a kialakult nemességhez és az egyes birtokos nemzetségek ágaihoz köthető. A várak birtoklása iránti igény körükben már korán megfogalmazódott, és mivel ezt az uralkodó nem mindig tudta korlátozni, magánvárak is épültek, főleg az ország nyugati vidékén már a 12. század második felétől, feltételezhetően már az 1200-as évek elejétől már léteztek. Számuk pontosabban még nem határozható meg, de tény, hogy a 13. század második felében és főként utolsó harmadában erősségek tucatjai létesültek elsősorban az ország domb- és hegyvidékén, de az alföldi területeken is. Általában a településektől távolabb, sokszor kifejezett magaslatokon épültek, a raprajzukat rendelkezésükre álló telep határozta meg, jellemzően viszonylag kis, átlagosan 30-40 méteres arab területtel rendelkeztek, de a IV. Béla várépítési programja már ezeket nagyon kibővítette. Így ezek az épületek mind nagyobb számban és mind nagyobb területen jelentek meg. Az Anjou korban Károly Robert idejében 1301-1340 között uralkodott, ebben az első szakaszban helyreállt az ország egysége, és ezt követően az erősségek szerepe erősen megváltozott. Az uralkodó a magánvárak jelentős részét elkobozta a korábbi birtokosoktól, és ezeket általában híveinek adományozta, többségük azonban ettől kezdve a királyi várnagyok irányítása alatt maradt, az uralkodói hatalom bázisaként szolgált, számos esetben a korábbi gyakran felhagyott ispánságok szerepét vette át. Nagy Lajos, aki 1342-1382 között uralkodott, már számos új magánvár építését engedélyezte, és ezekben az erősségekben sokszor kényelmesebb, nagy ablakokkal megnyitott palota épület is készült, amely a várúr állandó lakóhelyének is helyet adott. Ugyancsak elsősorban a lakóépületek bővítése a jellemző az Anjou kor püspöki székhelyére, ahol ekkor már mindenütt képültek a sokszor a város erődítésekhez hasonló tornyokkal erődített várfalak. A korszak legjelentősebb építetője azonban kétségkívül maga a király volt. Károly és fia elsősorban az első állandó uralkodói székhelynek választott Visegrádon építkezett, ahol nem csupán az alsó és felsővár átalakítása új lakószárnyakkal, külső falakkal, árokkal történő bővítések köthető hozzájuk, de egy reprezentatív dunaparti palota együttes kiépítése is. Emellett a kedvelt királyi vadászterületeken kifejezetten szabályos alaprajzú mellékrezidenciák egész sorát emelték, ezek egy részét talán nem is tekintett várnak, némelyikek korábbi erősségek helye épült. Nagy Lajos, Diósgyőri, Zólyomi és Gesztesi lakóépületei és ezek részleteit is védőfolyosokkal, falakkal látták el.
Keresztes úr, a várak Erdélyben második felében beszéljünk arról, hogy miként alakult a várépítészet Zsigmond király uralkodása alatt.
14. század végén a magyar trónt elfoglaló luxemburgi Zsigmond 1387 és 1437 között uralkodott. A várépítészet történetét tekintve ugyancsak forduló pont jelent meg. Magyar király építetőként még méltó folytatója volt elődei tevékenységének. Először ő is a visegrádi felsővárban építkezett, amely az akkor emelt külső falgyűrűjével elérte legnagyobb kiterjedését. Ez úgy jelentkezett, mint egy állami vár a Magyar Királyság területén. Miután a király rezidenciát a 15. század első évtizedeiben Buda városába helyezte át, hozzáláttak a déli várpalota kiépítéséhez, itt több szakaszban egy három udvar körüli csoportosuló épületszárnyakat alkotó épület együttes jött létre, melynek fontos eleme volt a keleti palota, az északnyugat hatalmas tornyai építményei, a főhomlokzat, a város felé forduló több nagy termet is magában foglaló palotaépület. Mindest sarok pontjain tornyokkal ellátott falszoros alkotta, vár, falrendszer és reprezentatív kapuzat vette körül. Amint a korábbi adásunkban elmondtam, amikor Budáról volt szó, ez volt a középkori késő gótikus friss palota, a budai vár a német-római birodalom székhelyévé vált. Zsigmond ugyancsak építetett mellékrezidenciákat, például a Tatai tó partján 1410-es években emelt, saroktoronnyal ellátott középudvaros épületet egyértelműen az Anjou kor elődei szerint valósította meg. Pozsonyban uralkodása utolsó szakaszában a korábbi ispánsági vár egyik tornyát is beépítették az itteni új, nézetes alaprajzú erősségben, amelynek északnyugati külső falaiba fokozódó huszita támadások veszélye miatt már lőállásokat alakítottak ki. Korszak legjelentősebb változásai azonban a nemesség várai esetében figyelhető meg. Miután Zsigmond támogatásuk megnyerése érdekében a királyi váruradalmak jelentős részét kénytelen volt eladományozni, az ország előkelőinek nem csupán az Árpád-kori eredetű erősségek többsége került magát tulajdonba, hanem újabb építmények is. A kialakuló hatalmas magánuradalmak központjában jól megközelíthető állandó lakásra alkalmas helyeken új vidéki arisztokrata rezidenciák épültek, és ezek mellett a királyi várak voltak a példaképek. Egy részük korábbi erősségek, néha udvarházak átalakításával, bővítésével ritkábban azok helyén jött létre. Az új épületek többsége ugyanakkor már síkvidéken létesült, jellemző volt rájuk a szabályos, gyakran kifejezetten négyzetes alaprajzú forma, szinte mindenütt megtalálhatjuk az erkélyekkel díszített palotaszárnyakat, a díszes kápolnákat, a zárt, gyakran pilléres folyosóval övezett középudvart. Hangsúlyos tornokkal ugyanakkor nem mindegyik rendelkezett, miközben jellemzőnek tartható a félköríves vagy kereklőréses toronyépítményekkel ellátott falszoros építése. Ebben a korszakban a gotikus építészet uralkodott. Kevéssé ismerjük még az írott forrásokban ekkora kastellum, azaz a kastély megnevezéssel feltüntetett erődítményeket. Ezek egy része jelentős nemesi családok uralmainak középpontjaiként a települések közelében, sőt gyakran azokon belül is épült, bár emelésükhöz szintén királyi engedélyre volt szükség, épületei kezdetben még elsősorban fából készülhettek, de ugyanakkor nevezték azokat a kisebb kifejezésben katonai célú építmények, is, amelyek 1396 évi nikápolyi csatavesztés után az Altunánál kiépülő oszmán ellenes határvédelmi rendszer központjait képező királyi várak között létesültek.
Keresztes úr, azt hiszem elég, ha most csak ennyit mondok, Visegrád, mint királyi vár, kérjük, hogy ma még erről is beszéljen.
Visegrádi királyi várról ezt mondhatjuk el, hogy amikor IV. Béla király és felesége, a görög Mária királyné a tatárok elől menekültek, fogadalmat tettek, hogy születendő gyermeküket Isten szolgálatára szentelik. A gyermek leány lett, Margit nevet kapta, és szülei már picinke korában beadták a veszprémi dominikáns apácok zárdájába. De mivel ez a királyi székhelytől távolra esett, egy másik zárdát alapítottak Buda vára alatt, a Duna szigetén, a Margit szigeten, s a 12 éves hercegnőt ide költöztették. A tapasztalat úgy mutatta, hogy nyílt területen nincs mentség a tatárok elől, gyorsaságra nem lehet velük versenyezni, és megfogyatkozott királyi seregek nem tudnak nekik sikerrel ellenállni. Egyedüli oltalom csak az erős hegyi vár lehet. A tatárok az ostromláshoz nem értettek, és a hosszú körülzáráshoz nem volt türelmük. Épültek is erősségek szerte az országban, a király, a papság és az urak költségén. 1251-ben a királyné személyes kérésére elindult a visegrádi várnak az építése, és ezt menedékként szánták a növekedő Margit számára. A Duna partján Mária királyné kísérte felügyelete alatt kezdett épülni a vár, és 1251 1255-ben, mondja az oklevél, már el is készült. 1259-ben pedig Béla király aranypecsétes oklevélben adta a királynének a várost és a várat azért, hogy a fenntartása is biztosítva lehessen. A szerencsésen ránk maradt oklevelek szinte esztendő pontossággal megadják Visegrád keletkezésének idejét. Az első várról csak annyit mondhatunk, nagy valószínűséggel, hogy az erősség méretei körülbelül megfelelnek a mai belső várénak. Alakját a hegytető határozta meg, épületei szűk, derékszögű, háromszög, idomú udvar körül helyezkedtek el. A kápolna és az öreg tornyon volt benne, kapuja a háromszög délnyugatra néző letompított csúcsából nyílt. Lent a hegy lábánál, a Duna partján ugyanakkor egy másik vár is épült, erről az oklevelek nem beszélnek, de építése idejét az idő által el nem pusztított műrészletek határozzák meg, és ezek azt mutatják, hogy az alsó vár a felsővel egyidejű. Kétségtelen, hogy ez az az alsó vízivár beletartozott az erősségnek a láncolatába, amelyet IV. Béla a Duna vonalán kívánta megvédeni és ellenőrizni. Az alsó vár elrendezésénél fogva jellegzetes alkotása a 13. századnak, maga egy hatalmas, gyönyörűen megépített hatszögű torony, méreteire alig találunk egy hasonlóságot Magyarországon. Ez a torony 5 szintes, és Salamon toronynak nevezik helytelenül. Itt toronyánló lemondott, majd azt visszaszerezni akaró Salamont tartották fogva 1081 és 1083 között, ide volt bezárva, Szent László királyunk zárta ide. Azt is elmondhatom, most egy kicsit tovább lépve az időbe, hogy Mátyás király itt tartotta fogva például Drakulát, Vátszepest is ebben a toronyban, és most már még nagyobbat ugorva elmondom, hogy a mai formáját a torony az 1964-68 közötti munkálatok során kapta. Folytassuk a történetét a várnak. A falak átlagos vastagsága 3,5 méter, ami a támadó éleknél 8 méterig emelkedik. A két emelete boltozott, itt a Salamon toronyról beszélek, a többieken sűrű gerendazatú famennyezet volt. A helységek gyönyörű román ízlésű ikerablakok világították meg, lépcső vezetett fel az emeletre, és fent lapos tértető fejezte be. Ez alatt fából készült kikönyöklő folyosó könnyítette meg a védelmet. A tarany fallal körülvett teres udvarban állt, ezen belül a szükséges melléképületeket találhatjuk. Az őrség a falba iktatott tornyokban volt elhelyezve, a kor igényeivel mérve bőségesen megfelelő lakóhely a király család számára állt fent. A visegrádi alsóvár felépítésétől kezdve 100 évig királyi lakóhely volt, fekvése kitűnő az ország szívében, a közlekedés megkönnyítő hatalmas folyó partján át, bőséges férőhelyet nyújtott, bevehetetlen sziklavár védelmezte, ahol szükség esetén a leggyorsabban vissza lehetett vonulni. Mögötte járhatatlan erdőségek terültek, erről az oldalról nem kellett támadásra várni. A vízparton keskeny út vezetett, ez pedig elzárta a vár. Egyfelül egészen a Duráig, másfelül a hegygerincen a Felegvárig fal húzódott. Lent a vízparton keresztben az útra erős kaputarany épült, belőle külön kis elővár fejlődött ki. Aki a kapun átjött, szűk udvarban találta magát, ahonnan tovább menni csak újabb kaputornyon lehetett, ha a kapuőrök úgy akarták, fogoly volt, akár a csapdába jutott egér. A második kaputor ismét fal vonult fel a hegyre, ott a hegy oldalba vágva egy másik úton keresztül. Tehát kaputól feljebb menő kőfal valahol a tető felé hozzá csatlakozott a Felegvár külső falgyűrűjéhez. A IV. Béla után az Árpádház elmúlásáig a vár nem sokszor látta a királyokat. 5. István ifjabb korában az atya udvarától messze eső sáros patakot kedvelte, és rövid uralkodás alatt pedig hosszabb időt egy helyen soha nem töltött. Kun László pedig többre becsülte a sátrat a kőfalaknál, 3. Endre viszont Budán tartózkodott, ott szeretett lakni. 1301-ben a behívott Vence cseh király is megfordult itt, és ez az erősség Csák Máté tulajdonába jutott, aki persze nagyon ügyelt arra, hogy ne veszítse el ezt a várat, de Károly Robert király visszaszerezte tőle, és itt ezt Széchenyi Farkasnak és fiának az ostromával tudta végrehajtani. A bezárt őrség a víz és élelem hiány miatt végül megadta magát, és így a Felegvár visszakerült a királyi tulajdonba. Nem sokat tartózkodott Károly Robert sem itt, és itt ebben a várban bizonyos történelmi események zajlottak le, és pedig 1300 1930. április 17-én Zács Felicián indította itten egy szörnyű merényletet a királyi család ellen, amikor a király ebédnél ült, a kor szokásai szerint az uralkodók étkezése egy látvány volt, itt végigjárták és végignézték az udvari urak a királynak az étkezését, és ide jártak ilyenkor udvarolni a királyhoz, akkor Zács Felicián rátámadt a királyra és a királynőre, kardot rántott, a királynénak három ujját le is vágta, és a királyi gyermekeket csak a testőröknek, a Tapolcsányi Miklósnak és Drugát Miklósnak a közve lépése mentette meg, végül is az öreg embert, Zács Felicianot megölték. A várat utána már nem nagyon használták, mert Károly halála után Nagy Lajos Budára helyezte át a királyi székhelyet. De nem csak ilyen szomorú eseményekről kell beszámolni Visegrád esetében, mert itt sok ünnepi diplomáciai fogadások, tárgyalások is voltak. Itt volt például 1335-ben a három királyoknak a találkozója, itt találkozott Károly Robert magyar király, János cseh király és Kázmér legyen király. Ez a találkozó napjainkig fennáll, mert a visegrádi találkozók itt most is megejtednek. Miután Károly Robert 1342. július 16-án befejezte életét, akkor Nagy Lajos került hatalomra. Mivel Nagy Lajos Budán uralkodott, ezért már a Visegrád csak alkalmi szállásként szerepelt, közben felépült Diósgyőr vára, ami a királynak a kedvenc lakóhelye volt, tehát Nagy Lajosról beszélünk, és ezután már Diósgyőr képviselte a modern ízlést és a királyi hatalmat. Lajos király ezt az építményt saját alkotásának tekintette, és ennek következtében itt helyezte el a Szent Koronát, tehát Diósgyőrről beszélünk, és a Zsigmond német birodalom jelvényeit is. Zsigmond király uralkodása alatt nagyon keveset tartózkodott Visegrádon, és ez azért is történt, mert Zsigmond királyt egy adott pillanatban Visegrád várában tartották fogságban 1401-ben, amikor a királyt az ország rendjei elfogták, és a visegrádi alsóvárban tartották fogságban. Az alsóvárat Zsigmond leánya Erzsébet királyné használta utoljára lakásul 1440-ben. Itt át kell térjünk Mátyás király uralkodására, mert Mátyás korszakában Visegrád nagy építkezéseken esett át. Ezeket az építkezéseket például Bonfini leírja, és azt írja, hogy a régi királyoknak magaslaton épült várát és a hozzátartozó királyi palotát megnagyobbította kertekkel, vadaskertekkel és halas tavakkal díszessé tette, tágas ebédlőket, díszes fedett folyosókat és gyönyörű ablakokat lehetett itt látni. Ugyanerről a szép épületről mesél nekünk Olá Miklós is, aki a reneszánsz kort nagy tudósa volt, és ő is leírja, hogy több mint 350 terem volt ebben az épületben, körülötte óriási kert, teraszok, szökőkutak, és azt is írja, hogy bizonyos esetekben például fehér és piros bor patakszott a márványkápornánál, és ezeket a kerteket, palotákat jegyzi le. Ezek az épületek Mátyásnak az építkezéséhez és a Mátyás reneszánszkori közreműködésével emelkedtek. Az Erzsébet királyné által ellopott Szent Koronát és az ország gyűrés rendjeitől 1464-ben visszaszerzett koronát, és itt helyezte el a visegrádi várban. Visegrád Mátyás korában egy nagyon fontos királyi székhely volt. Mátyás után következett a Mohácsi vész, és a Mohácsi vésszel egy csapásra véget vetett a visegrádi szép napoknak. Szapolyai János királya választásával Visegrád birtoka is reászállt, de már 1524-ben Ferdinánd kerítette hatalmában, és az ő számára lehozták a várból a Szent Koronát Székesfehérvárra, majd Visegrád német őrséget kapott. Itt idegen zsoldosokat helyeztek el, akik 1521-ben Szulajmán csapatainak nem álltak ellen, és egy színleges ellenállás után átadták a várat. Vele együtt a Szent Korona János király kezébe került, és a koronát is elvitték innen. Két király küzdelmében a vár sűrűn cserélt urat, az egyik fél emberei sem tudták védelmezni, elmaradt a kortól, mint építkezés és mint védelmi erősség, mert nem volt soha elég pénz ahhoz, hogy felszereljék az építményeket, a védő bástyákat, és minden ostrom csak rongálta, tette tönkre őket, és így mentek tönkre például Mátyás király díszkertjei. 1544-ben a török véglegesen megfékezte magát a várban, és a század végéig nem is ment ki belőle. 1595-ben Esztergom megvétele után a keresztény seregek Visegrádot is megostromolták, de nem tudták bevenni, ez volt viszont az első ágyukkal védett vívott támadás a vár ellen. Jó ideig tartott, amíg a haditanács rászánta magát a bizonyos védelmi építmények helyreállítására, de 1605-ben már megint török kézre került Visegrád vára. Lotharingiai Károly herceg első győzelmes előnyomulásai 1608-ban Visegrádot is visszafoglalta, az ostrom rövid ideig tartott, de megint török kézre került. Aztán 1686-ban megjelentek megint Károly csapatai, és aztán végre elfoglalták a visegrádi várat, amely ekkor már romhalmazzá vált az ostrom következtében. Ezt még egy nagyobb szerencsétlenség követte, mert a haditanács leszerelte, aztán levegőbe röpítette a várat 1702-ben. Még csak annyit kell Visegrádról elmondanom, hogy Sulek János 1934-ben bukkant az épület együttes maradványaira, majd a II. Világháború után rendszeres feltárás volt, és tart ez napjainkban is. A lépcsőzetesen 5 szinten elhelyezkedő épületek 3 nagyobb egységbe sorolhatók, Mátyás palotára, a kápolnára és az attól délre eső részre. A palota együttes földszintjén a fogadó udvar volt. A második tereszon van a gotikus kerengővel részben körbevett díszudvar, a közepén álló vörös márvány díszkút Mátyás címerével 3 oldalon. A hajdan 8-szögű bedence fölött emelkedett egy nagyobb, majd egy kisebb vörös márványtál, vízköpő figurával, a sokfejű vidrával, küzdő gyermek Herkulessel. A harmadik teraszon a díszudvar fölött állt Mátyás király lakosztályának termei, balusztrádos erkélyekkel, itt van a királyi kápolna aranyozott famennyezettel. A negyedik teraszon volt a fürdő és a király magánkertje, az oroszlános baldakinos falikúttal, melyet rekonstruáltak. Az 1970-es évektől indult meg a palota helyreállítása, mely napjainkban is folyik.
A várak Erdélyben utolsó percében a végső következtetések. Foglaljuk össze a beszélgetést, ugyanakkor még azt is tudni akarjuk, hogy egy hét múlva miről, avagy mikről fogunk beszélni.
Nagyon röviden csak azt szeretném mondani, hogy itt ugye a kezdeti várépítésekről beszéltünk a 12.-13. Században, amikor elmondtam azt, hogy királyi engedélyhez kellett kötni a váraknak az építését. Azután következett egy olyan korszak a 13.-14. század, amikor a várépítéseknek a tatárjárás következtében aranykora volt, királyi várak épültek, de magánvárak is kezdtek épülni, ezek a magánvárak gyakorlatilag az ország védelmében is részt vettek, majd meséltem arról, hogy Zsigmond korában és Mátyás király korában épült a visegrádi vár, a visegrádi várpalota, amelyt a gotikus építészet és a reneszánsz építészetnek a remekei. Következő műsorban a német lovagrend barcaság várairól lenne szó, ez a Földvár, Feketehalom, Hőtövény, Királykő és Keresztvárakról szólna.
Keresztes úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm, hogy itt lehettem, és remélem, hogy megint értékes dolgokról mesélhettem, és a hallgatóságnak is felkeltette az érdeklődését.
Kedves hallgatók, a Várak Erdélyben percei ezennel lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hét végét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.